Akár hiszik, akár nem, a banán veszélyes lehet, nem csak a vércukorszintünkre, hanem különféle toxinokat tartalmaz a héjában, amit hogyha eldobunk egy erdőben, akkor az erdő élővilágára is. Többek között erről beszélgetek a következőkben. A Magyar Mezőgazdaság Kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Magyar Donátot, aerobiológust, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársát. Mesélje már el nekünk, hogy mi ez az aerobiológus, illetve mi egyáltalán ez a levegőbiológia.
A levegőbiológia levegőben található biológiai eredetű részecskék vizsgálatával foglalkozó tudományág. Ide gondoljunk most a pollenekre, gombaspórákra, bármilyen biológiai eredetű anyag, a gombák toxinjai, baktériumok, növény eredetű részecskék, apró rovarok, amelyeket a szél sodor, bőrrészecskék, amelyek hámlanak, különféle illat és szaganyagok, bármi, aminek biológiai eredete van, és a levegőben terjed. És ha így belegondolunk, nagyon sok vonatkozása van a mindennapi élethez.
Igen, erről is szeretnék én beszélni, de mielőtt erről beszélnénk, alapvetően azért kerestük meg, hogy beszélgessünk egy kicsit, mert a Kertészet és Szőlészet című lapunkban jelent meg egy írás, amelyben ön volt az egyik szakértő, és a növényvakságról volt szó. Mesélje már el, hogy mi ez a növényvakság. Ma csupa ilyen ismeretlen fogalmakat tárunk föl.
Növényvakság az egy szakirodalomban létező kifejezés arra vonatkozóan, hogy emberek kevésbé veszik észre a növényeket a környezetükben, akár más tárgyakhoz vagy állatokhoz képest akár. Ez nem csak a átlag embereket érinti, hanem bizony néha szakembereket is, tehát kifejezetten akiknek ez valamiért fontos lenne a szakmájukban. Ebben a bizonyos korábbi beszélgetésben fölmerültek olyan problémák is ezzel kapcsolatban, hogy találkozhatunk ilyen esetekkel, hogy építészek teljesen tárgyként kezelik a növényeket, tehát egy digitális tervrajzon elhelyeznek növényeket az épületek körül egy városi tervezésben, tájépítészek, és nem gondolnak arra, hogy ezek élőlények, ezek majd növekednek, ezeknek megvan egy bizonyos életfolyamata kapcsolata a környezettel, de láthatunk ilyen példákat magunk körül is, például amikor egy épületet zöld falként növényekkel borítanak be, vagy akár ténylegesen olyan növényeket helyeznek el helyekre, ahova nem valók, és heteken belül kiszáradnak. Ebben a növényvakságban én, mint aerobiológus úgy kerültem bele, hogy reklámokat figyeltem, és föltűnt, hogy azok a reklámok, amelyek allergia gyógyszereket reklámoznak, és ilyeneket elég sokat láthatunk a tévében. Általában megjelenik egy modell, egy hölgy vagy egy gyerek, aki egy nagyot tüsszent, és utána valaki oda nyújt neki egy allergia elleni gyógyszertablettát, és megjelenik a háttérben egy növény, hogy mégis ugye egy pollen allergiáról, egy növény eredetű allergiáról van szó. Nos, ezek a növények, amik ilyenkor megjelennek, ezek szinte minden esetben nem allergén növények.
Például repcetábla szokott általában megjelenni, mert ez olyan mutatós.
Így van, pontosan. Tehát ez egy bizonyos szempontból, design szempontjából ez teljesen rendben van. Ennek is van egy reklámpszichológiai háttere, a sárga szín az a hívó szín, arra kapja föl mindenki a figyelmét, mögötte egy gyönyörű, szép, kontrasztos kék ég, tehát ezek mind nagyon stimmelnek, csak éppen az a probléma vele, hogy az emberek, a nézők tudatalattiában rögzül egy kép arról, hogy a repce allergén, ez nem tudatosul bennük, éppen ezért nagyon nehéz is ellen védekezni, hozzátéve, hogy a repce másfelől meg egy nagyon fontos mezőgazdasági terményünk. Tehát egy ellenreklámot csinálunk, másfelől viszont félretájékoztatás is folyik, és hozzáteszem, ez minden rossz indulat nélkül történik. És másfelől ott van egy nagy potenciál abban, hogy egy reklámban megmutathatnánk a parlagfüvet. Gondoljunk arra, hogy mennyi, meg a költsége van annak, hogy a lakossággal megismertessük a parlagfüvet, mennyi szórólap, óriásplakát, reklám készül. Ahelyett, hogy ezek meg a reklámok ténylegesen például parlagfüvet mutatnák, és az emberek megismernék, és tudnák, hogy az a növény, amit éppen a balkonlándámban nevelgetek, és várom, hogy virágba boruljon, az soha nem fog úgy virágba borulni, az egy parlagfű. És ezzel tulajdonképpen segítenénk a betegeknek, segítenénk azzal, hogy a környezetükben levő allergéneket felismerjék, ezáltal el tudják kerülni, és ha elkerülik az allergéneket, már nem kell gyógyszert szedni, hiszen nincs miért.
De azért ez a növényvakság, azt gondolom, hogy talán leginkább tudatlanságból fakad. Tehát ennek lehetne egy ellenszere, hogyha mondjuk tanulnának a gyerekek rendesen a növényekről, nem?
Én azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne az oktatásban bizonyos, hát ilyen egészségügyi aspektusokat úgy bevezetni. Most középiskolában van a komplex természettudománytárgy, amiben például nagyon beleillenének olyan ismeretek, amelyek hétköznapi módon segítik azokat, akik odafigyelnének az egészségükre, sőt, hát ezzel általában véve a magyar egészség állapotát, Magyarországon a egészségi helyzetet támogatnák. Beszélhetünk itt természetesen ilyen dolgokról, mint az allergén növények, amelyek soha nem szerepeltek még iskolai tananyagban, vagy más allergénekről. Az én közelebbi szakterületem az allergén gombák. Most egy általános iskolai tananyagban, sőt középiskolai tananyagban is annyit tudnak a gombákról, hogy ott nőnek az erdőben csiperkék, meg esetleg a mesegomba, a légyölőgalóca, de hogy a fenészek azok tulajdonképpen ártalmasak, ezt, amikor én elmondom, sok ember csodálkozva néz, és évekig élnek egy olyan lakásban, ami penészes, és nem tudatosul bennük, hogy ők ettől megbetegedhetnek. Másfelől egyre terjednek például élelmiszereink közt is a kézműves sajtok, kézműves szalámi termékek. Az emberek nem tudják, hogy mit jelent az tulajdonképpen, hogy nemes penész, hogy annak elvileg nem kéne, hogy toxint termeljen, azok bizonyos olyan gombatörzsek, amelyek lehetőleg minél kevesebb spórát is termelnek, azok nem szoródnak a levegőben, nem ártalmasok. Most ahhoz képest a házi gyártású sajtok közt nagyon sok olyan van, amelyeken teljesen vad, toxintermelő gombák fordulnak elő. Ez nem csak Magyarországon fordul elő, de hát én erre úgy figyeltem föl erre a dologra, hogy egyszer születésnapomra kaptam egy kézműves sajtot, nagyon szép ilyen feketés színű bevonat van rajta, ezt úgy hívják a készítők, hogy kormos sajt, tényleg gusztusos volt. Első dolgom volt, hogy megnézem mikroszkóppal, és...
Bocsánat.
És ez a most elnézést a nézőktől, ami fekete volt rajta, az nem gomba, még csak nem is gomba volt, hanem poratka ürülék. Tehát ez borította be a sajtot. Ez nem csak egy hazai termelőket érintő probléma. Olaszországi méregdrága kézműves sajtokon ugyanez fordul elő. Tehát egy szabályozatlan, élelmiszeriparilag teljesen kontrollálatlan folyamatok zajlanak le, valaki egyszerűen csinál otthon egy sajtot, leviszi a pincébe, beviszi egy barlangba, ahogy az olaszok csinálják, és ami ott elkapja, amilyen penész ott éppen rátelepedik, akkor az úgy már megy is a piacra.
De hát azt gondolom, hogy Magyarországon azért az élelmiszerhatóság az azért legalábbis a kis termelőket is ellenőrzi.
Hát én azt hiszem, hogy vannak olyan szegmensek, amikre most már sokkal jobban oda kell figyelnünk. Ilyenek például a toxintermelő gombák is. Ezek egyre nagyobb fenyegetést jelentenek. Ezzel kapcsolatban egy nagyon izgalmas kísérletünk is volt. Végül is ezzel a kísérlet abból indult ki, hogy szerettük volna megnézni, hogy milyen gombák kerülnek be Magyarországba a trópusi termékekkel. Hát most a legegyszerűbb, ha a banánra gondolunk, de végülis számtalan ilyen termék van, különböző fűszerek, gyümölcsök, csomagolóanyagok. Némelyik gyakorlatilag folyamatosan importálja Magyarországról a trópusi termékeket, méghozzá olyan formában, amely a gombák túlélése számára optimális. Tehát tegyük föl, hogy egy trópusi országban becsomagolják, lefogyasztják, elhozzák Magyarországra, itt kiolvasztják, és gyakorlatilag tömegesen szorodnak ki a trópusi gombák spórái hazánkban. Ez egy nagyon érdekes folyamat, amit tulajdonképpen a globalizáció hajt. Az egész globális kereskedelem végül is így működik. Amire kezdtünk fölfigyelni, hogy ezek a gombák, ezek közt nagyon sok toxin termelőfa is van. Ezeket is tudtuk is mindig a szakirodalomból, hogy bizonyos termékekben gyakrabban fordulnak elő ezek a mikotoxin tartalmú gombák. Most amit elkezdtünk vizsgálni, hogy ezek a gombák tulajdonképpen hogy okozhatnak itt a mi környezetünkben, a Kárpát-medencében problémát. Hát az egyik dolog az, hogyha ezek itt kiszóródnak, kijutnak, és valamilyen módon megtalálják azt a környezeti feltételt, hogy ők tovább tudnak élni, tovább fönn tudnak maradni. Tehát hasonlóak életkörülményük, mint az eredeti hazájukban. Most ezt kell például, hogy magasabb páratartalom legyen, magas hőmérséklet. Hát ilyen előfordulhat könnyen például egy konyhában, ahol van, tegyük föl, egy nedvesebb rész, egy nedves fal, egy hűtőgép, amely melegíti a falat, és egy konyhapult, ahol földaraboljuk a zöldségeket, banánt, banánról, ananászról szóródnak ki ezek a gombák, és bizony láttam olyan helyzeteket lakásban, hogy ezek a trópusi gombák meg tudtak telepedni ezen a fűtött, meleg, párás területen, és ilyen környezetben, vagy akár egy üvegházban, egy trópusi növénygyűjteményben, bárhol ezek meg tudnak maradni, és végül is kivárhatják azt a pillanatot, amikor már a klímaváltozása tényleg nálunk is olyan meleg lesz, hogy számukra megfelelő legyen a környezet, és ki tudjanak szabadulni.
Azt gondolom, hogy a mezőgazdaságban dolgozóknak nem nagyon kell bemutatni, főleg ugye a mikotoxinokat, hiszen nap mint nap küzdenek a növénytermesztőink ezzel a problémával. Hogyan lehet ezeket a gombákat mondjuk úgy féken tartani?
Hát amit mi ebben a kísérletben végigcsináltunk, tulajdonképpen számos kísérlet is volt, hogy igazoljuk a feltételezésünket, megfigyeléseinket. Az egyik ilyen módszer, amit fontosnak tartunk, a lakosságnak is egy tájékoztatása például ezek a banánnal, ananásszal bekerülő fuzáriumfajok. Ezekről az orvosi szakirányban ismert, hogy fertőzéseket okozhatnak, szaruhártya fertőzéseket, és sokszor összefüggésével hozzák ezeket kifejezetten a trópusi gyümölcsökkel. Tehát fontos lenne például ezt is bevezetni az oktatásba, hogy amikor ilyen trópusi gyümölcsöket megfogunk, utána mossunk kezet, de semmiképpen ne nyúljunk a szemünkbe. Ez az egyik. A másik, ami szintén fontos lenne tudni, hogy ezeket a gyümölcs héjakat, maradványokat ne szórjuk szét, ne dobáljuk el az erdőben. Sokszor látom, akár természetvédelmi területeken le is szoktam fotózni, jellemzően eldobott banánhéjak. Ez nem ugyanaz, mint amikor egy almacsutkát eldobunk az erdőben. A banánhéjon ott találhatók ezek a gombák. Számos közleményt írtak erről, és magam is foglalkoztam ezzel egy időben, hogy milyen fuzáriumfajok élnek a banán héjában. És ezeket nem tudják fertőtlenítéssel eltávolítani azokban az országokban, honnan küldik. A különböző humán fertőző betegségek miatt van egy fertőtlenítés, azok ugye nem is jutnak át hozzánk, viszont ezek benne élnek a banán héjában. Ezek úgynevezett endofita gombák, tehát ezeket nem éri el ez a fertőtlenítés. Amikor itt fölkerülnek esetleg a polcokra, és látják az eladók, vagy akár a vásárlók is, hogy hát penészesek, akkor természetesen kidobják mondjuk a szemétbe, vagy rosszabb esetben a kertbe. Viszont vannak, akik ugye csak később veszik észre, vagy egyáltalán eldobják a földre, bárhova, a kirándulás közben, az erdőben eldobnak egy banánhéjat. Nos, akkor fennáll a veszély annak, hogy ezek a gombák érintkeznek a talajjal, érintkeznek növényekkel, és akár meg is telepedhetnek. Tehát ennek megvan a potenciális veszély, hogy bekerülhetnek egy hazai talajba, és ezek a gombák tulajdonképpen akkor már kiírthatatlanul vannak jelen a magyar környezetben.
Hát ugye az ember, ha komposztál, akkor a komposztba bele szokta dobni például a banánhéjat. Ezek szerint nem jól teszik?
Hát a helyes komposztálás ezeket elpusztítja, ezeket a gombákat. És a helyes hulladékgazdálkodás is, tehát hogyha ezeket kidobjuk a szemétbe, illetve komposztáljuk, akkor megfelelően komposztáljuk, akkor ezzel megelőzhető. Tehát itt a szemetelés az egyik, amivel visszafoghatjuk ezt a folyamatot, a másik az, hogy kevesebb élelmiszermaradékot termelünk, és odafigyelünk a hazai termékekre. Tehát inkább hazai termékeket fogyasszunk, ugye hát ez egyébként is nemzetgazdaság szempontjából is egy előnyös dolog, de ilyen vetülete is van ennek az egésznek.
Ugye említette, hogy be is kerülhetnek, ugye a felelőtlen magatartásunk következtében, bekerülhetnek ilyen idegen kórokozók a magyar talajokba. Mi történik ezután? Tehát el fogunk jutni odáig, hogy azért, mert szeretjük a banánt, ezért majd, és mondjuk a klímaváltozással ugye egyre melegszik nálunk az időjárás, és hogy itt ilyen fajta gombák kerülnek a levegőbe, és szállnak össze-vissza.
Hát ez volt, amire megcsináltuk a második kísérletünket, és egy rangos nemzetközi labban közöltük az eredményeket. Begyűjtöttük ezeket a gombákat, amik így nagyon gyakran kerülnek be trópusi terményekkel, és megnéztük, hogy Magyarországon mik azok a nagyon gyakori gombák, amik jelenleg vannak, a domináns fajok, így hívjuk ezeket. Itt elsősorban a kladosporiumról beszélünk. Ez egy olyan gomba, ami tömeges mennyiségben van a levegőben, tehát a spórái ezrével vannak jelen szinten egész nyáron. Tehát egy olyan gyűjteményt csináltunk, amik a behurcolt és a jelenlegi gombákat mutatják, majd termosztátba, ez egy olyan készülék, amiben be lehet programozni hőmérsékletet, időzíteni lehet ezeket a folyamatokat. Beállítottuk 2050-es éveknek az előrejelzett hőhullámait. Vannak ilyen klímaszkenáriók, amivel megjósolják, hogy mi lesz itt 2050-ben. Ezeket mi beprogramoztuk egy hétre, mikor jön a hőhullám, pontosan meddig tart, és milyen mértékű lesz. Betettük a trópusi fajokat, betettük a jelenlegi magyarországi fajokat. Az eredmény az lett, hogy gyakorlatilag a magyar fajok nem bírtak növekedni ebben a klímában, ilyen hősok hatások révén, ellenben a behurcolt fajok, és itt mondom is a nevüket, tehát itt elsősorban aspergillusok voltak, ezek sokkal jobban növekedtek, mint a jelenlegi hőmérséklet mellett, és sajnos ezek toxintermelő fajok. Tehát arra kell számítanunk, hogy itt 2050 körül megváltozik a klímaváltozással a körülmény, és ezek, amiket hozunk be, ezek a gombák, amik már most is itt vannak egyébként, tehát ezeknek egyre jobb világ lesz itt.
Nekünk meg egyre rosszabb, mert hogy ezek ugye betegségeket okozhatnak nálunk.
Nagyon oda kell figyelnünk a mikotoxinokra a következő időben, tehát erre sokkal jobb hangsúlyt kell fektetnünk.
Mit jelent ez, hogy oda kell rájuk figyelnünk? Tehát mit kell csinálnunk? Gondolok itt akár a magánemberre, akár intézményesen, mondjuk például a magyar mezőgazdaságra.
Pontosan, hát az élelmiszerbiztonság, ennek a jogszabály háttere, erre kell, hogy fókuszáljon. Magánemberként pedig tudatosabban kell élnünk ilyen szempontból, hogy mik azok, amiben előfordulhatnak mikotoxinok. Ugye itt a terjeskörlésű gabonák, műzli, stb. Ezek ismertek. Ezek már most is a fuzáriumfajok lévén ott vannak a terményekben, ott lehetnek a terményekben, és ezeknek a vizsgálata is nagyon fontos. És ezek mellett az új terményeknél is, amik előfordulhatnak, ezeket figyelni kell. Sokkal jobban oda kell rá figyelnünk, hogy mivel most már ez egyre komolyabbá váló élelmiszerbiztonsági kockázat lesz a jövőben.
És hogyha a termelőket nézzük, ők mit tehetnek? Hiszen hát azért ezek a gombák, ezek gondolom a széllel terjednek. Meg nem tudom, hát itt a Kárpát-medencében itt minden olyan jól meg tud teremni.
Hát igen, most egy kicsit inkább a saját szakterületen felől közelíteném meg ezt a dolgot, és említette a Kárpát-medencét. Most a Kárpát-medencét nagyon szeretjük, mert tényleg kevés ilyen biztonságos és jó klímájú környék van a bolygónkon, ahol tényleg nincsenek nagy hurikánok, vulkánok, földrengések, árvizek, tehát ilyen szempontból jó. Egy probléma viszont van vele, hogy a levegő minőség az eléggé kifogásolható sokszor, köszönhető többek közt ennek a medence hatásnak is. És itt kapcsolódnék ahhoz a kérdéshez, hogy a gombaspórák, illetve hozzátenném allergén pollenszemek, parlagfű, milyen hatást ér el ebben a környezetben. Magyarországon az egyik leggyakrabban előforduló allergén gomba az alternária. Ezt is kevesen ismerik, mert mezőgazdasági jelentősége nem olyan nagy, viszont ez a legerősebb allergén gomba, ami a kültérben előfordul, és csináltunk egy Európára vonatkozó teljes összehasonlítást, és Magyarország a holtversenyben az első hely, Katalóniában a másik, ahol a legmagasabb az alternária koncentráció. Ugyanez vonatkozik a parlagfűre is. Érdekes, hogy ez a két dolog, a gomba és a parlagfű, ez együtt fut. Nem véletlen, mind a kettő mezőgazdasági termeléshez kapcsolódik. A alternália az tulajdonképpen szaprotróf módon él a növényeken, a parlagfű pedig gyomnövényként él hasonló módon a mezőgazdasági területeken, és amikor eljön az időszak nyáron, amikor aratás van, amikor ugye a növények is abba az állapotba kerülnek, hogy már ezek a szaprotróf gombák elkezdenek rajtuk szaporodni, akkor nagyon kedvező körülmények alakulnak ki arra, hogy a pollen is, a gombasporák is kiszóródjanak. Ezek a meleg nyári napok, amikor a levegő is ugye a meleg hatására állandóan hömpölyög, áramlik, nem tudnak leülepedni a pollenszemek, a sporák, nem tud kitisztulni a levegő, és akkor az egész Kárpát-medence úgy néz ki, mint egy csésze, ami színültig van tulajdonképpen allergén pollennel, spórákkal, és ebben hömpölyög ez a nagyon allergén és kórokozókkal teli levegő. Amíg nem jön egy nagyobb esős időszak, addig ez tart, tehát akár szeptember második feléig. Na most egyébként nagyon érdekes, hogy ebből a csészéből tulajdonképpen bizonyos esetekben ki tudja fújni a szél az allergén pollent és a spórákat, mégpedig, hogyha úgy állnak a nyomásviszonyok Európa fölött, akkor déli irányból, Szerbia felől egy úgynevezett koszava szél befúj a vaskapun keresztül, és ezt az egész hömpölygő allergén tömeget kilöki a Kárpát-medence legalsóbb, legalacsonyabb részein, Moráviai Kapunál és Sárosi határhegységen, és akkor ez az allergén tömeg ez elkezd kiáramlani a Kárpát-medencéből, átjut Dél-Lengyelország, Németország iparvidékeire, ahol összekeveredik mindenféle légszennyező anyagokkal, kémiai anyagokkal reagál, átalakul, reaktívabb lesz, allergénebb lesz, és ez az egész folyamat, ez a nálunk a legmelegebb időszakban, déli órákban indul, de amire odaér, ez éjszaka lesz. És éjszaka Németországban, Lengyelországban egy ilyen asztmás rohamként jelentkezik a betegeknél. Ez tőlünk ered, de végül is egy össze-európai
probléma. De mi nem tehetünk róla.
Mi nem tehetünk róla, nagyon nehéz ügy, amiben vagyunk, ugye a parlagfű és az alternária is, de tulajdonképpen ez nem csak a mi problémánk. Legalább a Kárpát-medencei szomszédokkal nagyon össze kéne fogni, hiszen horvátoknál, szerbeknél legalább ugyanannyi, ha nem még több parlagfű van. Nálunk a szabályozás egyébként annyira jó, tehát a jogszabályi háttere az nagyon szépen ki van dolgozva, olyannyira, hogy az osztrákok néhány évvel ezelőtt átvették. Tehát a magyarországi parlagfű elleni stratégiát, jogszabályi hátteret ők egy az egyben átvették, és ilyen szempontból személyesen is nagyon megdicsérték nekem a hazai hozzáállást a dolgokhoz. Hát mindennek ellenére ez egy nehezen megoldható probléma, és nem csak egy eszközzel kell hozzáfogni, hanem lehetőleg minél több dologgal.
Azt gondolom, hogy ez most lehet egy jó végszó. Azt gondolom, hogy talán az ismeretterjesztés, az emberek tanítása az allergénekről egészen kicsikortól talán az is a megoldások része lehet.
Igen.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és szerintem fogunk mi még találkozni.
Köszönöm szépen.